153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban egy gyönyörű ifjú hölgy, az Álommeló negyedik helyezettje. Köszöntelek nagy szeretettel, Cibolya Viktória van a stúdióban.
Sziasztok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Viki, nagyon örülök először is, hogy nagyon gyorsan reagáltál a megkeresésemre. Ugye néhány hete zárult rá a műsor, gyakorlatilag néhány hete érted el a negyedik helyezést. Szerintem nagyon-nagyon büszkék itt. Ugye János Halmi születésű vagy, a Bibó István gimnáziumban végeztél. Szóval a mi szülöttünk vagy, és hát ilyen minőségi versenyen, komoly versenyen ilyen szép helyezést elérni. Nagyon gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm. Tényleg meglepő egyébként, és iszonyatosan jól esik, hogy milyen erős egyébként a kis vidéki összetartás, és iszonyatosan jól esik, hogy hányan oda jönnek hozzám gratulálni, és kedves szavakkal illetnek meg, úgyhogy ezúton is mindenkinek nagyon hálás vagyok, és próbáltam mindenkinek visszaérni Facebookon, Instagramon, megköszönni ezt a rengeteg csodás kommentet, és támogató szurkoló üzeneteket, úgyhogy ezúton is tényleg nagyon hálás vagyok ezért.
Nem számított erre, hogy ilyen sok megkeresést fogsz kapni, és gratulációt, szeretetet utána?
Őszintén nem tudom, tehát nem is annyira gondoltam bele, hogy ennek mi lesz a hozadéka. Reménykedtem benne, hogy hasonló, tehát hogy inkább pozitív lecsengésű lesz az egész, mint sem negatív, és tényleg remélem, hogy egy pici kis büszkeséget tudtam hozni János Almának, Kiskóhalasnak és a környéknek, úgyhogy remélem, hogy ez így jól sikerült.
Ez egészen biztos, kedves kollégám mondta, aki adásról adásra követte a műsort, hogy hát annyira büszke volt, amikor hallotta folyékonyan a Viktóriát oroszul beszélni, hogy ez hihetetlen. Tehát ez klassz dolog. Na, Viki, kezdjük az elején. Hol, milyen szakon tanulsz, illetve hát a Bibós évekről, hogy alakult ez a pályaválasztás, amit mindjárt elmondasz?
Én Kiskunhalason a Bibó István gimnáziumban tanultam, és 2019-ben érettségiztem le. Utána felköltöztem Budapestre, és a Corvinus Egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat gazdálkodási és menedzsment szakon, kisvállalkozásokra specializálódva a későbbiekben. Mindig is a Corvinusra szerettem volna menni, illetve egy közgazdász pályát elindítani.
Ez mit jelent, hogy mindig is? Tehát már kicsiként is? Ez általános iskola?
Szerintem nagyjából akkor alakult ki bennem először az a karrier cél, hogy én ügyvéd leszek. Utána ez elég gyorsan megváltozott, mert rájöttem, hogy sokkal gyakorlatiasabb vagyok szerintem, mint sem az, aki le tud ülni, és ténylegesen nagyon sokáig magolni, és minden egyes paragrafust megjegyezni. Nyilvánvalóan minden vizsgai időszak ezzel járt. Kellett a türelem hozzá, viszont volt egy nagyon kedves ismerősünk, egyébként még most is egy nagyon jó barátunk, családbarát, és ő javasolta nekem azt, hogy ha már ennyi nyelvet szeretnék megtanulni, mert akkor még csak elkezdtem, és ha ennyire vonz egyébként engem a külkereskedelem, meg az idegen országok, akkor mit szólnék ahhoz, hogy a diplomata pályát kezdenék el. Én akkor még annyit tudtam a diplomataságról, hogy ez azzal jár, hogy kap az ember egy kék rendszámot, és a határon átengedik. 11-12 évesen körülbelül eddig jutottam el, és utána elkezdtem ezt a pályát úgy jobban körüljárni, hogy ez mivel is járna. És érdekes egyébként, mert nagyon sokáig tartottam magamat ehhez a pályához, ehhez a karrierhez. Én elkezdtem a Kiskunhalasi önkormányzatnak tolmácsolni, amikor lett, illetve ukrán delegátok érkeztek. Utána Kecskeméten kezdtem el tolmácsolni önkéntes munka alapon. Ez volt 2014 körül talán. 2014-től besegítettem az akkori igazgatóasszonynak a Bibó István gimnáziumban az orosz nyelv oktatásával, és az ő osztályának tartottam ilyen kis beszélgetős órákat, akik készültek érettségire, illetve nyelvvizsgára. Úgyhogy így elkezdtem ezen a pályán mozogni, és jelenleg ugye ahhoz, hogy mondjuk egy diplomata képzőt el tudjak kezdeni, meg kellett szereznem egy BSC diplomát, azaz egy alapképzést meg kellett csinálni, és ehhez viszont mindenképp a Corvinus szerettem volna választani, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a későbbiekben ez hogyan fog alakulni.
Akkor most egyelőre nem a diplomata képzést nyert, mert a gazdálkodás menedzsmentet választottad, és hát én már tudom, hallgatóknak is áruljuk el, hogy hol tartasz a képzésben.
Majd most fogok államvizsgázni. Egyébként már abszolvált státuszban vagyok, és február 1-én vagy 2-án lett volna az államvizsgám, viszont akkor volt a forgatásunk éppen ugye az Álommeló. Így kezd ki lett tolva most júniusra. Hatalmas kérdések ezek bennem, mert amikor az ember szerintem 10 évig tartja ugyanazt a karrier célját, és csinálja a nyelvvizsgákat, én elmentem Finnországba, tehát mindent próbáltam a diplomata karrierhez előkészíteni, Viszont ahogy az ember nyilván már nem 15 éves fejjel gondolkozik, hanem jó, most sokkal több 22 éves fejjel.
Azért is hosszú idő ezek szerint.
Persze, azért hosszú idő, meg sok minden történt azóta. Elgondolkozik azért azon, hogy egy diplomata karrier az pontosan mivel is jár. Ezért bennem ezek hatalmas kérdések még. Nyilván ez majd kiderül a későbbiekben, meglátjuk, hogy melyik úton fogok tudni elindulni, de mondjuk én szeretnék családot, én szeretnék gyerekeket, és a diplomata karrier az egy hivatás, tehát ott az, ami szerintem az embernek az életének a 90%-át ki fogja tenni. Nyilván meg lehet találni a balanszot, ameddig az ember nem kezdi el, nem tudja, de ezeket is már mindenféleképpen számba fogom venni.
Tehát akkor gyakorlatilag most vagy a mesterképzés előtt, és hát nyilván ezek a kérdések azért is foglalkoztatnak intenzíven. Azt tudhatjuk-e, mielőtt belecsapunk az álommeló élményekbe, hogy most, ugye mondtad, hogy nem akarod még egyelőre folytatni, mi lesz veled? Ugye a műsor nagyon sikeres lett, csinálsz-e valamit, dolgozol-e valamit, vélhetőleg igen.
Most, hogy vége lett a műsornak, nagyon vártuk egyébként, hogy lemenjen az adás, mert januárban, februárban forgattunk, és ugye azt hiszem, hogy április közepén elején indult el valahogy a tévében, és ahogy ezt Levente is mondta nekünk, hogy valószínűleg egy csomó megkeresést fogunk kapni, és az így is lett, ami nagyon pozitív, tehát ez egy zseniális visszacsatolás ahhoz, hogy valamit jól csináltam. És amúgy én nagyon-nagyon örültem, hogy negyedik lettem, tehát szerintem egy csomóan ezt veszteségként élték meg, akár a csapattársaim is, vagy a vetélytársaim, akikkel együtt voltam, viszont én azt tudtam mondani, hogy ennek örülök, hogy 22 évesen én eddig eljuthattam, úgyhogy nekem ez egy hatalmas nyeremény volt önmagában és győzelem. Ahogy elmondta Levent az utolsó adásban, amiben benne szerepeltem, hogy ő fogni fogja a kezemet és a szárnyai alá vesz. Úgyhogy vannak most tervek és projektek, amik szépen haladgatnak, és amint publikusak lesznek, arról mindenféleképpen tudni fognak mások is.
Így legyen. Most jöjjön egy kis zene, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Cibolya Viktóriával, az álommeló negyedik helyezettjével, környékünk, vidékünk szülöttével. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést, belecsapunk, hogy is került Viki az álommelóba.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai interjút, beszélgetést Cibolya Vikivel, aki nemrégiben az álommeló nagyon színvonalas, izgalmas versenyben negyedik helyezést ért el. János Halmi születésű Bibó gimnázium tanulója volt, szóval a miénk, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Beszélgettünk sok mindenről, és hamarosan tényleg az álommeló forgatás, hogyan jelentkeztél, de közben eszembe jutott, hogy említetted, hogy ugye diplomatának készültél hosszú ide, mielőtt végül aztán a Corvinuson a gazdálkodás és menedzsmentet választottad, és hogy például jártál külföldön, Finnországban. Hát én teljesen oda vagyok Finnországtól, szóval mennyi időt töltöttél ott, és milyen tapasztalatokat szereztél? Erről még muszáj kérdezzenek.
Igen, bár hogyha arra most egy picit visszakanyarodunk, nekem mondjuk a Corvinus, vagy akár most a gazdálkodás és menedzsment szakasz, hogy nem is zárta volna ki egyébként a diplomata karriert, mert van külön diplomata a képző, ami viszont már teljesen másik egyetemen van, és oda csak úgy lehet bekerülni, hogyha van egy alapdiplomája az embernek. Meg amúgy imádtam a matekot mindig is, szóval úgy voltam vele, hogy ez úgymond nem lesz sose hátrány az életemben, hogyha lesz egy ilyen diplomám. Finnország viszont elég hirtelen jött, és nem egy betervezett dolog volt. Ez még 2016-ban kezdődött, és 2017-ben lett vége ennek a cserediák évnek. És sokan úgy gondolják, hogy jaj, most valaki cserediák, az arról szól igazából, hogy akkor kimész, bulizgatsz, el vagy, nincsen semmi komoly felelősséged.
Most számolok közben fejben, középiskolás voltál.
Ez középiskola,
még.
Igen, tehát hogy 2000-es születésű vagyok, úgyhogy 2016-ban 16 voltam. Igen. És tizedikes, és nagyon sokszor megkaptam azt, hogy jó, hát ez nem egy olyan nagy dolog egyébként, hogy most kiment az ember cserediáknak, és én ezt annyira másképp éltem meg, mert igen, lehet ilyenkor választani egy olyan utat, hogy az ember mondjuk csak a szórakozást keresi egy ilyen év alatt, én pedig inkább szerettem volna mondjuk minél jobban megtanulni a finn nyelvet, az angolt, minél többet utazni, tehát egy picit a másik részét próbáltam megragadni, mert még az is benne volt a pakliban, hogy lehet, hogy mondjuk Finnországban szeretném elkezdeni az egyetemet. Tehát akkor még nem tudtam, és úgy szerettem volna onnan eljönni, hogyha vissza akarok egy nap menni, akkor legyen valami a kezemben. És nem tudtam nagyon sokáig, hogy hova szeretnék menni, csak tudtam, hogy szeretnék elmenni külföldre, és ezáltal konkrétan megálmodtam, hogy én Finnországban leszek, volt egy kétnapos táborunk az EFS által, és én első helyre bejelöltem, mert ki kellett választani három helyet, hogy hova szeretnénk menni. Első hely azt hiszem, hogy az USA volt, második Új-Zéland, harmadik Dánia, tehát hogy semmi köze nem volt Finnországhoz, és mivel ez egy kétnapos kis tábor volt, ezért bent kellett aludnunk egy szállodában, és ahogy én reggel felkeltem másnap, így visszagondolva az estére, csak arról álmodtam, hogy én havat lapátolok, hóembert építek, látom az a sarki fényeket, és ez egy olyan isteni sugallat volt, vagy bárminek is hívhatjuk ezt, hogy én felkeltem reggel, és azt mondtam, hogy mind a három helyet áthúztam, ami rá volt írva a papír, és ráírtam, hogy Finnország, és így mentem el Finnországba. Úgyhogy imádtam.
Egyébként én nagyon hiszek ebben, hogy az ember egyszerűen, ha figyel rá, akkor annyira megérzi, hogy merre fele kell mennie. Egyébként hívő vagy, már hogy itt mondtad, hogy isteni sugallat.
Hiszek Istenben, de értem, mondjuk nem járok templomban.
Szóval értem. Oké, hát ez csodálatos, tehát ez egy olyan spirituális élmény, és szerencsére engedtél ennek az élménynek is. Egy év egyébként szerintem nagyon hosszú idő, mi azért többször riportoztam olyan diákokkal, akik mondjuk egy évet töltöttek cserediáként, azért az egészen más, és hála Istennek, hogy megragadtad a lehetőséget, és felépítetted. Oroszul honnan tudsz folyékonyan?
Anyukám orosz, én még a Szovjetunióban született, Arhangelszkban, úgyhogy ezáltal megkaphattam általa ezt a nyelvtudást, és ennek nagyon örülök, mert szerintem sokat számított a későbbi nyelvtanulási folyamataimban, akár a német, az angolt, vagy a finnt nézzük, sokkal hamarabb meg tudtam tanulni a nyelveket, mint szerintem az osztálytársaim, ami nekem úgymond fura volt, meg mindig mondták, hogy mázlista, két anyanyelved van egyszerre, de tényleg valahogy könnyebben jött, szóval biztos, hogy valamennyivel egyszerűbb volt.
Egyébként van testvéred?
Féltestvérem van.
Féltestvéred van. Már kiskortól kezdve, mondjuk anya oroszul, szóval hogy zajlik ez? Mindig kíváncsi vagyok ilyen.
Őszintén nem nagyon emlékszem mondjuk, hogy pontosan, amikor nagyon pici voltam, akkor mi hogy történt.
Amikor már emlékszem.
De én nagyon úgy emlékszem, hogy anya oroszul beszélt hozzám otthon, és ő is azt mondta, apa pedig magyarul. És akkor a kettő nyelv az igazából egyszerre jött, szóval nem volt benne tudatosság. Mondta anya, hogy tök szépen szét tudtam választani egyébként a magyar meg az orosz nyelvet, soha nem kevertem. Volt, hogy az óvodában oroszul kezdtem el beszélni a kisgyerekekkel, de elég gyorsan rájöttem, hogy egy oldalú volt a kommunikáció. Úgyhogy hogy mondta anya, hogy igazából ez elég egyszerűen működött otthon.
Anyu megtanult magyarul jól?
Anya nagyon jól beszél magyarul, és én nagyon büszke vagyok rá, mert ő zongoratanárnő. Azt a végzettségét még kint szerezte meg Ukrajnában, és na, ez is egy másik sztori, egy orosz, de utána Ukrajnában került végül, de ez teljesen mindegy is, és miután ide költözött Magyarországra, ő megcsinálta a közgazdász diplomáját, mérlekképes könyvelő lett, és most itt dolgozik Kiskunhalason főkönyvelőként, úgyhogy le a kalappa, én nagyon büszke vagyok.
Hát a példa nagyon erős, és nagyon tudhatni, de azt gondolom, most ő is büszke rád.
Remélem. Igen, úgy gondolom én is.
Oké, hát most tovább csigázzuk a hallgatókat, mert ismét eltelt az idő, még felderítettük, hogy honnan tud Viki ennyi nyelven. Jöjjön most ismét zene, és most már tényleg megígérem, hogy az álommeló vetélkedőről, forgatásról, egyáltalán az ott szerzett élményeiről fogom faggatni. Maradjanak velünk. Cibolya Vikivel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést Cibolya Vikivel, az Álommeló negyedik helyezettjével. János Halmi születésű Bibó István gimnáziumban végzett a miénk, ahogy ezt már néhányszor mondtam. Hogyan indult ez a történet, hogy jelentkeztél ebbe a műsorba?
Megláttam egyébként a tévében egy hirdetést, ahol Levente invitálta a jelentkezőket az új műsorába. Nekem most sosem volt kérdés, hogy Leventével szeretnék egy napon dolgozni. Egy Corvinusos előadás keretén belül találkoztam vele, és már mint ember, mint üzletember nagyon-nagyon szimpatikus volt. Az viszont egy hatalmas kérdés volt számomra, hogy szeretnék én a TV képernyőjén lenni, szeretnék-e benne lenni egy reality üzleti műsorban. Na ez volt az, amin nagyon sokat gondolkoztam, és végül mérlegeltem, hogy mi a fontosabb most az, hogy elmegyek egy műsorba. Igen, lehet, hogy kapok egy kisebb hírnevet, lehet, hogy többen fel fognak rám figyelni, abból a szempontból is jó, hogyha akár nem is én nyerem meg, és nem én nyertem meg, de mondjuk más lehetőséget kaphatok, mert más mondjuk szimpatizál velem, vagy a munkásságommal, akkor abból én már nyertem. Vagy akár, hogyha Leventéhez egy picit közelebb tudok kerülni, az már megint egy hatalmas esély és egy zseniális dolog, úgyhogy nekem sokkal fontosabb volt az a része, hogy én szakmailag előrébb tudjak haladni, és én egyáltalán nem a celebséget vagy a hírnevet szerettem volna itt meglovagolni.
Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik, ez a választás, vagy gondolatmenet. Nézted egyébként a sorozatot? Követted az előző évadokat?
Igen, ugye a The Apprentice, ez Nagy-Britanniában, Amerikában, tehát azért elég sok helyen megcsináltak, ott már nagyon sok évad lement. Nekem nagyon szimpatikus volt a külföldi változata, talán a magyar változat néhol eltért ettől, külföldi változat alapján jelentkeztem ebbe a magyar változatban.
Ó, hát ez nagyon izgalmas, akkor te láttad a külföldi sorozatot, és tulajdonképpen az első évadban, a Magyarország évadban rögtön jelentkeztél. Hogy zajlottak az előválogatók?
Augusztus végén, szeptemberben kezdődtek meg a castingok. Először telefonon kellett bemutatkozni, egy picit hosszabb beszélgetésben részt venni, és utána már az RTL székházba kellett bejárogatnunk, és 4-körös volt a casting. Én az első castingot nagyon jónak éreztem, a másodikot már kevésbé, akkor ott felhívtam anyukámat, hogy valószínűleg én innen már tovább nem megyek, majd kiderült, hogy de, és akkor a harmadik, negyedik fordulóba is több ezren jelentkeztek. Abból, ha jól emlékszem, 250-en mentünk már be a negyedik fordulóra, abból maradtunk 50-en, 50 embert meghallgattak már a segítők, a Larissa és az István, aki esetleg nézte a műsort, és ebből az 50-ből 24-en indultunk el A és B hét válogatós forgatási napokra, és utána pedig már maradtunk 14-en, akik be is költöztek egyébként a szállodába, úgyhogy jó hosszú volt, és hatalmas élmény volt, és pozitív visszacsatolás, amikor fordulóról fordulóra én tovább mehettem.
Mikor indult a folyamat, és meddig tartott ez a viszonylag hosszú, nagyon-nagyon sok embert, ez hatalmas meló ennyi embert elbeszélgetni, kiválasztani?
Szeptemberben kezdődött, az volt az első casting, és szerintem nagyjából ilyen fél hónapokra, ha lebontjuk, tehát hogy szeptember elején volt egy, szeptember végén volt a következő casting, utána, ha jól emlékszem, volt egy hónap kihagyás, tehát hogy szeptembertől decemberig mentek nagyjából a castingolások, és utána januártól februárig tartott a forgatási időszak, ami kereken 6-7 volt.
Hogyan élted meg, ugye mondtad, hogy nagyon örültél, és hát azt úgy szerintem el tudjuk képzelni, hogy milyen sikerélmény lehetett, de hogy mit tanultál e közben, miközben azért több mint 1000 emberből válogatódtál ki. Szerintem ez egy nagyon feszült helyzet lehet valahol folyamatosan.
Sokáig küzdöttem azzal, meg leginkább szerintem magammal, hogy 22 évesen én elég leszek-e egy ilyen környezetben. Amikor megláttam az utolsó castingon, hogy milyen sokan vagyunk még, és láttam, hogy bankároktól kezdve közgazdászok, akik már 30 éve benne vannak a szakmában, jöttek el velem együtt megmérettetni magukat, akkor ezért az ember el tud bizonytalanodni, hogy basszus, én még csak most végzek az egyetemen. Tehát, hogy nekem még tapasztalatom nincsen, de ambícióm és motiváltságom pedig igen. És amikor már megtudtam, hogy én tovább mentem a top 24-be, az volt az a pillanat, amit így 3 napig nem tudtam felfogni, és mondom, most tényleg én is itt vagyok. És mindenféleképpen össze kellett magamat szednem, hogy igen, attól, hogy 22 vagyok, még nem biztos, hogy annyira alá kellene becsülnöm magamat, mert valamiért én itt vagyok. És valamiért Levente vagy a segítők láttak bennem potenciált, és ezért elhoztak engem ilyen sokáig, és ezért rengeteg bizalmat szavaztak nekem. Úgyhogy magabiztosságot, azt biztos, hogy szereztem és tanultam, mellette alázatot, ami szerintem az egyik legfontosabb volt ebben a versenyben, és valamiért azóta haláltürelmes vagyok. Sokszor voltam kicsapongó, vagy hirtelen felkaptam a vizet, valahogy a forgatás óta ez elmúlt. Valahogy szerintem más lett az embernek a prioritása, vagy felcserélődött egy-két dolog, és rájöttem, hogy mi az, amin mondjuk érdemes stresszelni, és mi az, amin nem. Úgyhogy igyekszem tovább szépen fejlődni és menni előre.
Nagyon érdekes ez a párosítás, amit említettél, és ritka, hogy egyrészt magabiztosságot szerez az ember, ugyanakkor alázatot. Ez nem ellentmondásos, egy kicsit nekem nem, de egyébként
szerintem
mesélj
nagyon
erről.
Nehéz megtalálni az arany középutat. Sokszor megkaptam kommentekben, mikor akár Facebookon vagy Instagramon olvastam, hogy hát nem túl magabiztos ez a lány, És én szerintem egyébként nagyon sokszor nagyon jól látták a dolgokat a nézők. Az biztos, hogy persze sokon múlt az, hogy egy 14-5 órás forgatási napból 48 percbe mi fér bele, mert egyértelműen nem minden. És hogy ez a 48 perc mennyire fogja megmutatni a mi valós énünket, a mi valós oldalunkat, viszont nagyon sokszor görbetükröt mutatott ez a műsor számunkra, és zseniális volt önreflexiónak. És amikor mondták, hogy nem vagyok elég magabiztos, én ezt elfogadtam, viszont még mindig jobban örültem ennek a kimenetelnek, mint hogyha azt mondták volna, hogy benne alázat nincsen. És 22 évesen egy olyan emberrel szemben, aki egy birodalmat épített fel, ővé a Szent Királyi, egy cápák között kötünk az ő nevéhez, nem fogok arccal oda menni, és azt mondani, hogy én mindent tudok, és én mindent szuperül csinálok, és inkább sokszor csömbben maradt az ember, és megfigyelőként próbálta felmérni az adott szituációkat, mindemellett pedig szerintem teljes mértékben magamat adtam, amilyen én voltam. Úgyhogy én az alázatban sokkal jobban hiszek.
Ez azért tetszik, mert én többször csináltam műsort is erről. Én azt gondolom, hogy egyszerűen profizmus és komoly munka nincsen. Nincsen alázat nélkül, és ez olyan nehezen megy át néha, akár a fiataloknál, olykor a felnőtt idősebb korosztálynál is, úgyhogy ez nagyon jó, hogy egy 22 éves, egy nagyon klassz eredményt elért fiatal hölgy mondja nekünk, nektek. Oké, folytatjuk az élményeket, maradjanak velünk, Cibolya Vikivel beszélgetünk tovább, az Álló Meló negyedik helyezettjével, az élményeiről, tapasztalatairól.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Cibolya Vikivel, és hát most kanyarodunk arra a részre, hogy bekerültél a hotelbe, és hogyan élted meg tulajdonképpen magát a versenyt, a feladatokat, a estéről estére való döntést, kiesést, továbbjutást.
Nem tudom, mennyire jöhetett át ez az egész élmény a nézők számára, amikor esténként leültek a tévé elé. Én magamról tudom azt elmondani, hogy amikor leültem a tévé elé megnézni egy műsort, akkor mindig nagyon okosnak hittem magamat, és most ez furán is hangozhat, de amikor az ember ezt kívülről nézi, akkor na, én ezt jobban csináltam volna. Na, hát most ez miért beszél ilyen hülyeségeket, meg nem is értjük, amit mond. És visszanézem magunkat, tényleg mi is egy csomószor meglepődtünk azon, hogy édes Istenem, tényleg így néztem, meg ezt csináltam, meg ezt mondtam. Amikor az ember 6 hétig benne van egy ilyen forgatásos közegben, ember legyen a talpán, aki folyamatot tud figyelni a kamerákra, és mindig úgy nyilatkozni, és mindig úgy beszélni, hogy az tökéletes legyen. És én bele is estem ebbe a hibába, hogy iszonyatosan odafigyeltem a legelején a kamerákra, ezáltal sokszor úgy tűnt az embereknek, mintha egy álca lenne rajtam. Vagy így nagyon próbálom kimérten kezelni a helyzeteket, de ott sokszor eltűnt a valódi Viki, aki egyébként a mindennapokban vagyok, és ezt utána el is engedtem, és úgy voltam vele, hogy aki szimpatizál velem, a szimpatizál, aki nem, nem. És szerintem nekem ez volt egyébként a legnehezebb 6 hetem így az életemben, ami inkább olyan szempontból volt megterhelő, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan nézve, hogy ténylegesen az ember valamit nagyon szeretne elérni, és ténylegesen oda rakja magát 100%-ban, és mégsem tudja a nap végén, hogy megtette mindent, vagy sem. Azért volt ez nehéz, mert a forgatásokban nem volt túl sok szünet, nem aludtunk túl sokat, minden nap forgattunk, voltak vasárnapjaink, amik esetlegesen szabadok voltak, de azért az sem volt egy túl hosszú időszak, éppen akkor ki tudtuk mosni a ruháinkat, és én lányként reggel 4-kor keltem, sminkeltem, hajat mostam, beszárítottam a hajamat, összeraktam a ruháimat, hogy ne legyen minden nap ugyanaz a ruha rajtam, vagy ha már volt rajtam az a szett 2 napja, akkor át kellett gondolni. Szóval a szállodában ilyen máhás szamarakként érkeztünk a fél gardróbunk. Úgyhogy voltak ilyen kis nyelsznyi dolgok, amik talán megnehezítették ezeket a napokat, viszont az, hogy minden reggel egy vadonatúj feladat várt minket, és estéig kiderült, hogy te most bent maradsz a műsorban, vagy sem, tovább tudsz-e küzdeni, vagy sem, az folyamatosan egy stresszfaktor volt igazából, és hogyha ez a stressz lement az emberre egy nap végén, hogy fú, bent maradtam, minden jó, másnap előről kezdődött az egész. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire látszódott, de azért az utolsó hétre már azért rendesen meg voltunk fáradva. Tehát én már olyan dolgokon képes voltam bestösszelni magam, hogy nem találom a csokimat, amit már nagyon meg akartam enni. Igen, embert megpróbáltató küzdelem volt, de azt mondom, hogy megérte minden pillanata.
Hány este volt ez tulajdonképpen, ha így összerakod?
6 hétből, mondjuk akkor számolok, az 36. 36 este mondjuk, nem akarok hülyeséget mondani, most
de
pontos.
Körülbelül.
Körülbelül akkor 40 estét nézünk. Igen.
Tű. Hát akkor neked nem lesz meglepetés, hogy gyereket fog születni.
Igen, még ez nem az most lesz.
Szerintem fizikailag az ilyen iszonyú nehéz. Azt a vetyár mindenit. Hát ezek után azt gondolom, hogy maximálisan el tudom képzelni, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz. Tudom, fiatalokkal ugye iskolában dolgozom, beszélgetek felvételi, szokott ilyen nehéz lenni, mint amiről beszélsz, de hogy az mondjuk 2 nap, vagy 1 nap, és van egy szünet, és a többi. Tehát ez nagyon nehéz. Mikor jutottál el oda? Mondtad, hogy az elején nagyon figyeltél a kamerára, és nem tudtál igazán oldottan működni. Mennyi idő telt el? Hány este és hány forgatás, szerintem amikor ezt elengedted?
Nagyjából szerintem ez 2 hét volt, és át kellett azt gondolnom, hogy mi a fontosabb, az, hogy mit gondolnak rólam, vagy az, hogy hogyan teljesítek a feladatokban. És nekem fontosabb lett az utóbbi. Én úgy voltam vele, hogy teljes mértékben kizárom a körülöttem levő világot, és csak arra fogok koncentrálni, ami majd Leventének lesz mérvadó, és amit én mondjuk eredményként elérek, azzal tudjak utána majd szépen tovább haladni, és nem az, hogy most éppen a kamerába, hogy nézek majd ki, milyen pózban állok, mosolygok-e vagy sem. Nagyon sokat küzdöttem azzal a legvégén, mikor elkezdtem már átgondolni, hogy vajon mit fognak visszalátni a nézők, hogy elég érzékeny embernek tűnhettem a kamerák előtt, és nagyon sokáig elkezdtem egy ilyen önmarcangolást, hogy amúgy meg miért mutattam magamat egy ennyire gyenge léleknek, és miért kellett ennyiszor elsírnom magam, és miért nem lehettem egy picit keményebb. És amúgy meglepő, mert én egy sokkal karakánabb, keményebb csajnak ismertem magam a forgatásig. Valószínűleg azért, mert nem voltam még soha egy olyan élethelyzetben, ami ennyire embert megpróbáltató lett volna, és ennyire szerettem volna valamit, mint ezt. Ezáltal megtapasztaltam azt is, hogy basszus, én tudok gyenge is lenni egy-egy pillanatban, és rájöttem a végén, hogy én ezt nem szégyellem, én akkor a legjobb tudásom alapján döntöttem minden egyes szituációban, amit éreztem, én ezt megmutattam, mert ez is hozzám tartozik. És valószínűleg azért jött ki belőlem ennyi érzelem, egy, hogy mert valószínűleg fáradtak is voltunk a végére, 2 pedig az, hogy nagyon-nagyon szerettem volna megnyerni ezt a versenyt, és mégis ez a rengeteg emóció, ami mondjuk bennem volt, elhozott a 4. helyig.
Nagyon tetszik ez, hogy elfogadtad azokat a reakcióidat, amiket esetleg csodálkoztál először, mert szerintem ez annyira klassz dolog, amikor az ember nem tökéletességet akar mutatni, elvárni, hanem szereti azt, ami van, és alapvetően a célja és törekvése pedig pozitív. Hát nagyon, amit most megismertünk belőled, szerintem nagyon szimpatikus. Befejezésül hogyan élted meg azt a pillanatot, amikor hát 4. lettél. Ez fantasztikus jó szerintem.
Én nagyon féltem attól, hogy meg fogok törni, nem tudtam, hogy hogyan fogok abban a szituációban reagálni, és amikor a Levent engem behívott az irodájába, ez volt az utolsó forgatásos napom, csodálatosan vált el tőlem. Volt, akiktől egy-egy mondatban, hogy ön számára véget ért a műsor, és a megmérettetés, és nem volt személyes beszélgetés. De én ettől a részétől féltem, hogy ha mondom, csak azt mondja, hogy adja le a céges telefonját, a belépőkártyáját, és véget ér a műsor, az lehet, hogy jobban fájt volna, mint egy órás beszélgetés vele 2-esben. És az, hogy mennyire szép dolgokkal köszöntett tőlem, az számomra mindent is jelentett. Szóval én inkább örömkönnyeket hullattam el a kiesésemkor, mint sem bánatkönnyeket, és összességében borzalmasan pozitívan éltem meg, úgyhogy nekem a kiesés napja, az bármennyire is furán hangzik, egy pozitív élmény volt.
Nem hangzik furán. A 4. hely 22 évesen egy fantasztikus, gyönyörű eredmény. Köszönöm. Ahol ezren indultak, és nagyon sok tapasztalattal. Viki, nagyon köszönjük mindazt, amit megosztottál velünk, kívánunk nagyon-nagyon sok örömöt, sikert, erőt az életben, és ezt a céltudatosságot, elfogadást, ezt nagyon kívánjuk, hogy vidd magaddal, és érd el azt az utat, tervet, amit az Úristen kigondolt neked.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy meghallgattak, és még egyszer mindenkinek hálásan köszönöm azt, hogy ennyire támogattak. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönjük, hogy velünk voltak, Vikinek köszönjük, hogy itt volt. Cibolya Viktóriával beszélgettünk, az Álló-Meló 4. helyezettjével rendkívül izgalmas dolgokat mesélt el, nem csak élményeket, hanem belső történéseket. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.